contra el fascismo. Un solo frente,
una sola unión, otro con otro.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a No Passaren legújabb adása a Partizán csatornáján. A mai alkalommal a számítógépes játékok világába fogunk elkalandozni, hogy pontosan milyen céllal és kivel, azt most a Lóri fogja megosztani veletek.
Sziasztok, kedves hallgatók! Valóban egy vendéget is köszönhetünk ma a stúdióban, Nemezzé Máriót, költőt, esztétet, kritikust, aki több kurzust vitt már az ELTE esztétika tanszékén is, fasizmus és fasiszta kultúra témában, tehát szakavatott képviselője ennek a témának vagy ügynek, aminek ugye nagyon sok aktualitása is van, tekintve, hogy az elmúlt kb. 10-15 évben egy fokozódó figyelem irányul a úgynevezett gaming culture szubkultúrán belül zajló ideológiai mozgásoknak. Az utóbbi években, és főleg ez az Egyesült Államokban a belbiztonsági szolgálatoknak is egy külön kutatási és megfigyelési területe lett, hogy tulajdonképpen az ideológiai nevelésnek, illetve a mindenfajta szélsőség irányába történő elmozdulásnak tulajdonképpen milyen terepét képezi az online tér, és azon belül is mondjuk így a számítógépes játékok. Úgyhogy ez egy óriási téma, és nyilván nem fogunk minden részletét érinteni, de mi azt gondoltuk, hogy kifejezetten a fasizmus viszonylatában érdemes ezt megvizsgálnunk. Viszont az első kérdésem az inkább egy személyes lenne, pontosabban egy már klasszikus kérdés, hogy neked hogy jött ennek a témának a kutatás, hogy mi volt az a belépési pont, ahogy megérkeztél? Mário.
Köszi, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Itt ebben a projektben azért több különböző érdeklődésem kapcsolódik össze, tehát és hát te is utaltál rá, hogy ez egy komplex téma, amiről ma beszélgetni fogunk, tehát itt ugye egyrészt előtérben van a digitális kultúrának a kérdése, másodszorban ugye a popkultúra és a tömegkultúra jelentősége ebben az összefüggésben, és ugye az, hogy a különböző politikai ideológiák, ugye szélsőséges ideológiák hogyan szövik át gyakorlatilag ilyen metapolitikai módon ezeket a területeket. És nekem például a popkultúrával kapcsolatban mindig volt egy erős érdeklődésem, tehát az én kultúra szemléletem az alapvetően egy olyan mellérendelt vagy hibrid módon tekint a kultúrára, ahol a magas kultúra és a populáris kultúra közti megkülönböztetés valójában egy olyan szemlélet, amit én nem támogatok, vagy legalábbis úgy látom, hogy kulturális vagy művészeti esztétikai kérdésekről úgy tudunk beszélni, hogyha folyamatosan ugrálunk ilyen zigzag módon ezek között a különböző területek között, és megpróbáljuk összekötni a különböző kérdéseket, mert nagyon sok minden, ami most mondjuk így a szépirodalomban történik, a filmben történik, populáris kultúrában és így tovább, ezek igazából csak ritkán értelmezhetőek úgy, hogy valójában fixáljuk ezeket valamiféle ilyen egy konkrét kulturális mezőben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen interszekcionális, vagy egy ilyen cross kulturális szemlélet az, amit mondjuk az esztétikának is művelnie kell. És mondjuk a számítógépes játékok ezt még gyorsan elmondom, ez úgy jött nekem, hogy tartottam számos kurzust az ELTE-n, amikor mondjuk ilyen műfaji kérdésekkel foglalkoztam, a posztapokaliptikus esztétikával, vagy mondjuk Twin Peaks, Batman, képregények, ilyesmi, és láttam azt, hogy a hallgatóknak a kulturális ismeretei, azok gyakran nem ezekhez a hagyományos médiumokhoz kapcsolódnak. Tehát, hogy bizonyos ilyen akár műfaji kérdéseket, mi az a posztapokaliptika például, vagy fogalmakat egyáltalán nem a filmekből, nem a könyvekből ismernek, hanem gyakorlatilag a gamer kultúrából. Gamer kultúrában sajátítják el ezeket a fogalmakat, vagy ezeket a tudásokat, információkat, minthogyha a gamer kultúra, vagy maga a videójáték, az most, hogy is mondjam, szembe kell néznünk ezzel, tetszik vagy nem tetszik, de az van, hogy a videójáték az most gyakorlatilag az egyik uralkodó popkulturális médiummá, meg technológiává vált. Ennek ezt lehet gazdaságilag is argumentálni, hogy gyakorlatilag a játékipar piaci értéke most meghaladja mondjuk a filmgyártásnak, vagy egyéb más szórakoztató iparági szektoroknak a tőkéjét, vagy az összegét. Tehát gyakorlatilag olyan szinten van ez már, hogy magába olvasztotta ilyen piaci értelemben ezeket a dolgokat, és a...
Átjárhatóság is van a kettő között, igen, de erre majd mindjárt ki is térhetünk.
Igen. Hát de megváltoznak ezek az átjárhatóságok, tehát mostanában már nem az van, hogy videójátékokat adaptálnak filmre, például, nem csak ez van, hanem gyakorlatilag, vagy rosszul mondom, nem filmeket adaptálnak videójátékokra, hogy a 20. századnak mégis a mediális hierarchiájában a film meg a filmvészet volt az uralkodó, és ez most megváltozik. Tehát, hogy a játékok azok, amik ebben az ilyen transzmediális rendszerben egy ilyen központtá, vagy origóvá válnak, abból készülnek műfaji regények, sztorik, és sorozatok, videóját, filmek, és így tovább. Tehát, hogy a hangsúly és a pozíció ebben a hierarchiában megváltozott a videójátékok javára.
Na most az egy külön érdekes dolog, hogy most itt ugye nem beszéltünk arról, hogy legalábbis arról a részéről, hogy ez a mondjuk így kortárs neofasizmus, vagy populizmusnak milyen viszonya van a számítógépes játékiparhoz, de hogy te ezt hogyan kapcsolnád össze, vagy mi az a kiinduló pont, ahonnan megint csak erre rá tudnánk tekinteni, ha ennek a kulturális vonatkozásait nézzük.
Jó, ezt is talán megpróbálom így a saját tapasztalataim alapján elmesélni, vagy hát azt, hogy engem mi vezetett erre rá. Ugye a videójáték, azt megpróbáltam röviden elmondani, én nem voltam amúgy egy nagy gamer, tehát ezt tegyük hozzá. Én ugye életkori okok miatt, ugye én a 90-es évek elején voltam kiskamasz, amikor ugye volt ennek az egész videójáték kultúrának az egyik ilyen első nagy fölpörgése, az otthoni számítógépek megjelenése, a konzolok, ugye Commodore 64, Amiga, vannak akik még emlékeznek ezekre, illetve aztán a Sega Mega Drive, az első konzolok Magyarországon is, ezek már kaphatóak voltak, hogy a rendszerváltás után azzal párhuzamosan beindult ez a típusú technológiai és mediális forradalom megterjedése, ez Magyarországot is bekebelezte ez a történet. Aztán én igazából ezt ugye elhagytam, így a gimnázium után, ezt a hobbit, vagy ezt a kulturális gyakorlatot, és Isten igazából tényleg így az egyetemi praxisom mentén, amikor szembesültem azzal, hogy kultúrelméletileg ezt nem lehet kikerülni, főként a populáris kultúrával foglalkozunk, akkor kvázi átképeztem magamat valamilyen értelemben gamerré is, bár azért óvatos akarok lenni ezzel a kifejezéssel, mert ez egy identitáspolitikai kategória is, tehát a gamernek lenni, ez talán a beszélgetésünkben még fontos lehet, de tehát én innen nézem ezt az egész dolgot, de tegyük hozzá, ez egy izgalmas nosztalgia is számomra. Ennek az egész számítógépes gamer kultúrának van egy fontos ilyen retrokulturális, meg nosztalgikus oldala is.
Én is C64-jel kezdtem, pont ebben az időszakban, amit te is említettél. Én vajon gamernek számítottam akkor? Tehát, hogy ki az, akit gamernek tekintetünk, ha már felvetetted ezt az identitás kérdést?
Hát erre különböző, ez nagyon fluid valószínűleg ez a kérdés, és nem véletlen, hogyha innen nézzük ezt az egész jelenséget, akkor érthetővé válik, hogy miért lesz ez a dolog akkora jelentőségű a kortárs kultúrharcban, ami ugye alapvetően egy ilyen identitáspolitikai keretben is fogalmazódik meg. Tehát valószínűleg sokan, akik valamilyen gamer identitással azonosulnak, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy most játszik alkalmilag valamilyen játékkal, hanem ehhez a dologhoz ő azokat a kulturális tartalmakat, amit a játszáson keresztül fogyaszt, vagy azok az esztétikai tapasztalatok, azok a kulturális kódok, amiket ő összepakol ezeken keresztül, ő ebből magának egy akár politikailag is értelmezhető identitást kreál, ami használható, vagy kihasználható ugye a politikai ideológiák felől. Tehát az, hogy a gémerség az mennyire egy fehér férfi heteroszexuális történet, ugye ez a dolog, ez megjelenik ezekben az amerikai kultúrharcokban is, meg azokban a gémerséggel kapcsolatos területein, ahol mondjuk az alt-right elkezdi például ezeket a gamer identitással bíró szereplőket is, hát indoktrinálni, vagy éppen ráépíteni ezekre az adott identitás mintákra.
Igen, de hogy az valószínűleg ez egy különbség, nem? A későbbi generációs videójátékokkal összehasonlítva, hogy a közösség képződésre azért sokkal inkább lehetőséget ad, hogy az ember real-time más emberekkel, oké, hogy avatárokon keresztül, de csoport, tehát a csoportot tud képezni, meg alkotni, meg váltani, meg az interneten, vagy a virtuális térben, hogy akkor ezt így hívták, amire azért a C64 még nem teremtett lehetőséget.
De még talán az sem, amikor ezek az óriási lampartik voltak, szóval hogy mondjam, az a fajta formája, amikor egy helyben egyszer voltak sokan emberek, és úgy játszottak, mint az, amikor tényleg nagyon virtuális ez, és teljesen elszakad attól az élő való szereplőtől, tehát ilyen értemben ez a fajta csoportképződés is más tud lenni, mert ilyennel kapcsolatban nekem is van még az előbbivel tapasztalatom.
Igen, mert hogy ugye a kérdés a 20. század másik felében ilyen fogyasztás problémaként merült fel, ugye? Tehát az volt a nagy kérdés a média kutatásban, hogy akkor most a televízióban látott erőszak, az milyen hatással van a nézőkre, vagy a sorozatok milyen értékeket követik közvetlenül, stb. De hogy itt van egy nagyon durva ilyen interakcionális, vagy nem tudom, ilyen fordulat, mint a Web2, tehát hogy az ember az tulajdonképpen belép egy térbe, ahol lényegében olyan életet él, mint hogyha kívül lenne benne, és nem csak fogyasztja a tartalmat.
Most még egy mondat erre, hogy egyébként nem csak a tévé, meg ez a tömegkultúra kutatásnak volt ez a kérdése, most hát ugye annak kiszélesedve mégis ez is ebbe beletartozott. Pontosan ugyanez volt a kérdés a 90-es években, hogy vajon ha valaki ilyen first person shooter játszik, akkor valójában iskolai lövöldöző lesz-e belőle. Igen. És ugye a mai napig ilyen dilemma, de egyébként az ilyen nagy mintás kutatások azt mutatják, vagy hát van egy ilyen nagyon erős argumentum, hogy ez nem nincs összefüggés a kettő között. Az persze megint másik dolog, és erre majd ki fogunk térni, hogy azok a fajta mondjuk identitások, amiket meg értékek, amiket fölvesz valaki a virtuális térben, az milyen kapcsolatban van az ő valós identitásával, és hogy az erre való ilyen pszichológiai vizsgálatok meg azt mondhatják, hogy van reláció a kettő között, vagy tud ez hogyan így mörzsölölni egy ilyen értelemben. Tehát tanulhatóak, vagy ezáltal eltanulhatóak bizonyos politikai ideológiák is, és nyilván ez okoz nagy félelmet, mert hogy még egy dolog, és akkor ezzel lezárom, ugye nemrég volt egy felmérés, szintén egy nagy mintás, ami azt mutatta, hogy Amerikában, hogy minden negyedik gamernek, most ne definiáljuk, most nem megyek be, hogy kit definiált gamerként a projekt, a kutatás, de hogy azt mondta, hogy minden negyedik ember valamilyen white supremacy ideológiát közelében volt, vagy annak az értékeit vallotta. És hát visszakapcsolok most ide, és akkor itt tudjuk ezen folytatni.
Igen, én is csak talán így összegezném, amiről beszélgettünk, és akkor innen haladnék talán én is tovább, hogy egyrészt azért az valószínűleg kijelenthető, és ezt talán ezt is fontos hangsúlyozni, hogy nehogy így ezt az egész dolgot stigmatizáljuk, tehát hogy itt a gamer bárki is legyen, a gamer, és bármilyen is legyen a gamer identitás, az biztos, hogy ez politikailag, ideológiai, kulturálisan rendkívül differenciált a jelenlegi helyzetben. Részben azért is, mert ez egy hatalmas populációt fed le. Tehát, hogy ez ténylegesen a kulturális technológiai átalakulások miatt, nagyon fontos, amit mondtatok, ez a Web 2 fordulat, meg az online fordulat, ez azért ahhoz vezetett, hogy most jelenleg különböző számokat lehet olvasni, de hát több billió gamer van, aki rendszeresen játszik.
Amit nem lehet egységesnek tekinteni nyilván.
Nem lehet semmiképpen. És az egy, ahogy jeleztük, ez fontos része, ez az online átalakulás, ami létrehozza ezeket a hogy is mondjam, a fizikai valóságnak kitett helyzetből, ugye a virtuális terekben a különböző ilyen a gamerséghez kapcsolódó médiumok, ugye a Steam, a Twitch, a Discord, ezek segítségével egymásra kapcsolattartó játékosok hatalmas virtuális közösségeket alkotnak, és ezek a közösségek is, ezek is végtelenül struktúráltak a legkülönbözőbb hát módokon, politikailag is, meg játékstílus mentén, vagy egyáltalán annak mentén, hogy ők mit várnak és mit keresnek a játékokba. És én talán egy ilyen nagyon tág gamer definíciót azért megkockáztatnék. Tehát, hogy én azt gondolom, és ezt inkább így a saját tapasztalatom, vagy meglátásom szerint mondom ezt, ez inkább egy ilyen nagyon tág kultúra elméleti dolog, tehát majdnem banális, amit mondani fogok, de szerintem mégis érdemes ezen elgondolkodni, hogy szerintem a gamer az, aki az őt meghatározó alapvető kulturális tartalmakat ezt a videójáték médiumon keresztül fogyasztja és konstruálja. Tehát ez a, hogy akinek a bildungja az a videójáték alapján működik. Tehát azokat az műveltségi elemeket, a történelmi ismereteket és így tovább, amik mondjuk egy alapvetően kulturális identitást meghatároznának, ezt ő alapvetően döntően a videójáték médiumon keresztül éri el. És úgy dolgozza föl az ő értelmezési médiuma, maga a videójáték. Tehát ez lenne egy ilyen nagyon tág definíció, és hát akkor mehetünk mélyebbre ennek mentén, akár itt a tényleg a politikai extrémizmusok, meg akár a fasizmus mentén, hogy ez hogy van, hogyha ennyire uralkodóvá válik egy kulturális technológiai térben ez a médium, akkor az a lehető legtermészetesebb hát fordulat, hogy a politikai indoktrináció, egyáltalán a metapolitikai mozgások elkezdik ezt felhasználni. Hát ugye, mert ez a még akár egy ilyen, hogy is mondjam, egy olyan módon is megfogalmazhatjuk ezt, hogy ez most a leghatékonyabb propaganda eszköz gyakorlatilag.
Na most a kérdés az nem, hogy ebben a térben a politikai paletta vajon ugyanúgy leképeződik-e, mint a valós térben, vagy van valami sajátossága ennek a térnek, amely bizonyos politikai színezetű cselekvéseket, kulturális tartalmakat előnyben részesít. Nem tudom, hogy van-e erre valamilyen felmérés. Tehát, hogy van liberális gamer kultúra, van szélsőbalos, meg szélsőjobbos, meg van konzervatív, meg van közép, nem tudom én, bal liberális, vagy nem tudom, szóval, hogy vagy keresztény szociális, meg keresztény demokrat. Szóval, hogy megvannak ezek a...
19. század, vagy szóval 18. század, tudom, szóval előleg, amikor a politikai ideológiák, vagy a modern politikai... Nem tudom, ja, mindegy, igen, már jó.
Hát szerintem ez a kérdés, ez már ugye ahhoz van szorosan összekapcsolva, hogy azért ugye mégis ez a gamer kult, tehát hogy ez egy, itt egy iparról van szó, és akkor ennek mentén ugye nagyon fontos, hogy milyen kapitalista ipari szükségszerűségek alakítják azt, hogy egyáltalán hogyan fogyasztjuk a játékokat, milyen technológiai eszközökkel, milyen platformokon akár, illetve ugye ezek a játékok hogyan működnek, mondjuk ezek a játékok már eleve mennyiben képviselnek valamiféle ideológiát. Tehát lehet arról beszélni, hogy ott van, hogy vannak-e, vagy lehet ezt kutatni, ez is egy ilyen debattálható kérdés, hogy van-e valamiféle domináns ideológia, ami egyáltalán ugye abból fakad, hogy ezek egy ilyen technokapitalista körülmények között előállított termékek. De tegyük hozzá, hogy mindennek vannak komoly mediális összefüggései, hogy a videójáték médium nagyban különbözik. Ugye a filmes, meg a legkülönbözőbb analóg működésű médiumoktól. Ugye például itt a, most nagyon leegyszerűsítve, hogy az interaktivitás kérdése az, ami itt fontos, hogy itt az immerzió működése is más, mint mondjuk egy filmes vagy irodalmi helyzetben, tehát itt a virtuális világokba való interaktív beleolvadás vagy belecsúszásnak a tapasztalata az, ami mondjuk ilyen esztétikai értelemben meghatározó. De ez meg egy más, hogy is mondjam, hogyha még megint visszavetítjük, ez kicsit máshogy működtet mondjuk az ideológiához való viszonyt is. Tehát más típusú ilyen indoktrinációt, vagy akár más típusú kritikai hozzáállást követel meg, mert ez is ugyanolyan, mint minden más terület, ebben az értelemben, ilyen ideológia kritikai szempontból, hogy van lehetőség mondjuk valamiféle domináns ideológiának a terjesztésre, de van lehetőség ugyanúgy, akár az interaktív miatt erősebben is ilyen ellenállási taktikáknak a létrehozására. Ugyanis hát igaz az, hogy a videójátékokat, mit tudom én, van egy ilyen domináns, meghatározó mondjuk így szerzői oldal, hogy ugye hogyan programozódik, játszod, hogyan játszod, ennek azért a kereteit megadja maga a játéktervezés, meg a játéktervezői hatalom. Ugyanakkor bizonyos esetekben a felhasználónak van egy olyan lehetőség, hogy aktívá válik abban az értelemben, hogy modifikálja, ugye moddolja ezeket a játékokat, és a saját érdeklődése, meg igényei, akár politikai igényei mentén is átalakítja a játszási stílust, meg a lehetőségeket. Nagyon sok, és akkor itt egy zárójel, nagyon sok ilyen úgymond extremista, vagy szélső tehát a politikai értelemben szélsőséges közösség éppen a moddolás hoz létre olyan játékokat, ismert vagy játékváltozatokat, ismert franchise-okból, mint a Doom, vagy a legkülönböző first person shooterek, és így tovább, ami kielégítenek egy ilyen ideológiai igényt. Például az ISIS-hoz köthetőek ilyen típusú moddolt játékok, akár ilyen harci játékok, de a Hezbollah is csinált akár saját fejlesztésű first person shootereket, amik betöltöttek egy ilyen típusú mobilizáló vagy indoktrináló szerepet.
Az meg már megint más kérdés, csak úgy kinyitom ilyen zárójelszerűen, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk ezek a videójátékok bekerülnek a hírfogyasztásba, mint valóság tapasztalatok, tehát az egyik Alfa nevezetű játék, ami egy lengyel katonai játék, az gyakorlatilag az ukrán háború idején az éppen átalakulóban lévő Twitteren és X-en úgy terjedtek az ottani belső videók, mert hogy játékvideók, mint a valóság, és egyébként ugyan a gázai konfliktus olvasva, tehát hogy az valahogy a valóság és a játék elmosódása is nyilván itt egy fontos dolog, de mi itt az immerzióra visszakanyarodva, hogy önmagában ugye az nem az a specifikuma, hogy a játék képes erre, mert hogy nem, a Commodore 64 is képes volt arra, hogy valaki jön 12 órát előtte, vagy nem tudom, tehát hogy az a, hanem nyilván az a kérdés, hogy de közben mit közvetít, mert a Commodore 60, vagy hogy úgy értem, a Pac-Manbe például ott nem nagyon volt veszély, vagy hogy én azt gondolom, hogy talán kevésbé volt veszélyes ideológiai szempontból, mint mondjuk a kortárs játékok ilyen szempontból, és ezt, amit mondtad is, hogy valószínűleg abban is nehéz ezt a dolgot így definiálni, hogy ki is lenne a gamer, hogy hát ugye ez egy nagyon nagy világ, szóval, hogy és ugye eddig csak arról beszéltünk, hogy mondjuk Amerikában, meg mondjuk itt euróatlanti vonalon mennyien játszanak, de hát ugye a legtöbb játékos nem is itt van, hanem Indiában, Kínában, és most a globális délnek mondott országokban, viszont arra valahogy figyelem nem annyira terjed ki, és most lehet, hogy nem is kell, hogy kiterjedjünk, mert hogy szóval, hogy nem ez a témánk, de az egy külön érdekes lenne, hogy ez a fajta eurocentrizmus ennek a gamer studiesnak, vagy gaming studiesnak, ez ennyire problematikus. De amit még akartam itt kérdezni, hogy és akkor itt ez egy picit ilyen módszertanibb kérdésem lenne, Hogyan látod azt, hogy, és ez egy nagy visszaugrás időben is, hogy tulajdonképpen az, amit fasiszta kultúrának mondanánk, és itt most a 45 utáni időszakra vonatkozóan, vagy egyáltalán milyen viszony van a fasizmus, vagy a posztfasizmus és a kultúra kapcsolatok között, tehát tulajdonképpen amit most leírunk, az hogyan jöhetett létre? Valahogy egy picit ennek az alapjaira kérdeznék rá, hogy erről mit mondasz, hogy mit tudsz mondani?
Igen, ez valóban már szükségessé teszi azt, hogy egy picit így egyrészt az időben is hátrább ugorjunk, másrészt talán így a vizsgálatnak is inkább ilyen, tényleg ilyen filozófiai vagy ideológiai szintjéhez menjünk vissza.
Vagy műfaj, ugye, ami fontos még.
Igen. Hát a műfajiságot ne felejtsük el, mert mindenképpen szeretnék egy-két ilyen, hogy is mondjam, akár a játékokban, vagy akár a populáris kultúrában megjelenő olyan műfajiságról beszélni, ami amúgy kifejezetten alkalmas erre a típusú politikai kisajátítás, vagy politikai olvasatra. Ezt erről majd mindenképpen. Előrevetítve a dolgot, én mindenképpen szeretnék a Warhammer 40 000-ről beszélni majd nektek, mint egy olyan franchise-ról, ami nagyon befolyásos, nagyon mainstream szinten. És ez ebből a mi szempontunkból érdekes lehet. Amúgy még visszatérve ehhez a valóságtapasztalat probléma, meg a gamerség kérdéséhez még így előzetesen, hogy a helyzet még sokkal bonyolultabb amúgy, tehát annál, hogy ki az a gamer, mert az a probléma ugye ezzel, hogy a gamifikációnak a folyamata, az ugye túlterjed a gamer szubkultúrákon. Tehát már arról is gondolkodhatunk, vagy arról is beszélhetünk, hogy valójában a digitális kapitalizmusnak már maga az általános alanya gamerré válik, mert egy csomó olyan tartalommal is úgy találkozik, ami gamifikálódott. Tehát, hogy amit, és egy általános kortárs valóság tapasztalatunk is átmegy egy ilyen gamifikáción. Mert ahogy mondtam, megváltozott ez a mediális hierarchia, és maga a mozgókép, akár és tekintve a filmet, stb. Más területeket, már ez olyan módon struktúrálódik, hogy a videójátékból vesz át elemeket. Itt mondjuk egy gyors példát, most éppen utána néztem, hogy vannak olyan militári blogok jelenleg, amik ugye mondjuk alapvetően az ukrán háborúnak a bizonyos elemeivel foglalkoznak, és ott nagyon sok olyan felvétel van, kisebb ilyen háborús akciókról, mondjuk egy konkrét bevetésről, amit feldolgoznak mondjuk egy órában, ugye élő footage-al és így tovább, de ezek a videók, ezek vizuális értelemben teljesen úgy vannak megvágva és közvetítve, minthogyha egy first person shootert néznénk, ugye a katonáknak a headcam-jéből vett képekkel, de a vágás technikával stb. Tehát olyan, minthogyha tényleg egy Call of Duty mission-t néznénk végig, mondjuk a YouTube-on, hogy valaki hogy játssza végig. Tehát mint egy gameplay.
Tehát irreális a dolog, igen, elképesztő.
Tehát hogy a haditudósítás, meg ezeknek a legkülönbözőbb ilyen vizuális formáink is már végig mennek ezen a gamifikációs folyamaton. Na most, hogy ideológiailag, meg ott most konkrétan tényleg a fasizmus esetében itt mi itt a háttér, én oda mennék vissza ahhoz az időszakhoz, amikor ugye a fasiszta vagy fasisztoid rendszerek, nagyhatalmak, harmadik birodalom, stb. Ugye elbukják a harmadik világháborút, tehát hogy egy náci, vagy maradjunk a fasisztánál, mint egy általános kategóriánál, tehát hogy a második világháborúra gondolok, bocsi, tehát hogy a második világháború után ugye nyilvánvalóvá válik, hogy mondjuk ilyen globális szinten a fasiszta politika gyakorlatilag kivitelezhetetlen. És ez ugyanakkor azokat a fasiszta ideológusokat, akik ugye túlélik a második világháborút, aktívak maradnak, stb., egy speciális reflexióra kényszeríti. Tehát itt olyan emberekről beszélek, akik ugye közel állnak ehhez a szellemi háttérhez, mozgalomhoz, akiket bizonyos esetekben akár mondjuk konzervatív forradalmároknak is neveznek a német területen. Itt mondjuk egy Ernst Jüngert emelnék ki. Tehát Ernst Jünger a második világháború után az esszéisztikát kidolgoz egy olyan fogalmat, amit ugye Waldgangnak hív, van egy ilyen című kötete is, és ebben megfogalmazza azt az alapállást, hogy ugye hogy valójában itt a politikai, mivel a politikai realizáció lehetetlenné válik, ezért valójában a konzervatív szellemnek, vagy amit ő annak nevez, annak vissza kell vonulnia a szellem bensőségességébe. Tehát rejtekeznie kell, és ebből a elitista távolság tartásból lemond a konkrét politikai cselekvésről, viszont arról nem mond le, hogy mondjuk a szellem vagy a kultúra síkján megfogalmazza maga a kultúrkritikáját.
Sőt, az is benne van, nem, hogy van egyfajta időtudata ennek, tehát azt mondja, hogy majd eljön az összeomlás, és akkor kell a mi tiszta lelkünkkel tulajdonképpen kijönnünk az erdőből, vagy valami hasonló.
Pontosan, itt most így a Jüngerről mondjuk a Julius Evolára is átugranék, tehát Evola is a 60-as évek elején megfogalmazza a Tigris lovaglás című kötetében, ez a címe, de ez egy komoly metafora is, ő azt mondja, hogy ugye itt egy interregnum van, gyakorlatilag, egy interregnum, és ez jelenleg a fasiszta utópia az realizálhatatlan, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ne jönne el az az idő. Tehát, hogy itt gyakorlatilag vissza kell vonulni a szellem arisztokrata bensőségességébe, de ebben az interregnumban mégis azt a kulturális várakozást, vagy azt a kulturális tartást, azt képviselni kell. Ugye azért tigris lovaglás, mert nem szembeszállunk a tigrissel face to face, hanem meglovagoljuk. Tehát így ráugrunk, és így gyakorlatilag nem tud minket ledobni a hátáról, és ezáltal tudjuk őt gyakorlatilag kifárasztani, vagy domestikálni. Tehát egy ilyen típusú, hát mondhatjuk így, egy ilyen metapolitikai fordulat megy végbe ezeknél a konzervatív forradalmár és vagy fasisztoid ideológusoknál. És itt megfogalmazódik, ez sokszor ehhez vezetődik vissza ez a program, hogy teszi át a hangsúlyait, mondjuk a fasiszta ideológiai termelés a kultúrára, mint olyanra. Hogy abban lappangva, hogyan lehet látszólag apolitikus módon, az Evolánál ez az apoleteia fogalmában jelenik meg, hogy lehet ilyen látszólag apolitikus módon egy ilyen metapolitikai jelentést mégiscsak képviselni vagy átörökíteni.
Hogy tulajdonképpen egy identitás lesz a sok közül.
Igen. Igen.
Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy nektek megvan az identitásatok, nekem is megvan az identitásom, ami hozzám tartozik.
Bennem még az merült fel így, Máriót hallgatva, hogy nagyon jó, hogy beszéltünk ezekről a 45 utáni reflexiókról, de nyilván te a hazai Nikland recepció egyik éllovasa vagy. Tudnál nekünk mesélni arra, hogy a kortárs szélsőjobboldali filozófia mit kezd a digitális harcmezővel?
Igen, talán itt ugye még az a kérdés van, hogy na, de hogy ugrunk át, hogy kötünk át, és itt szerintem még egy dolog van, és akkor bocsánat, hogy itt a szabadba válok, mert utána meg el fogunk oda jutni, hogy hogyan lehet ezt a műfaji termelés, vagy kulturális termelésben látni, és akkor ott mi van, és az egyik ilyen pont ebbe, vagy belépési pont az sci-fi lesz, ha jól gondolom.
Igen, igen, tehát itt is nagyon, azért tegyük hozzá, itt is nagyon divers tartalmakról van szó, tehát a sci-fiben is. Vannak olyan tartalmak, vannak olyan alműfajok, zsánerek, amik alkalmasak lehetnek egy ilyen apoletejára, vagy egy ilyen metapolitikai kisajátításra, vagy egyéb módon az adott tartalom, hát indoktrinációjá, eltérítésére, és így tovább. Vagy akár lappangó képviseletére. Tehát, hogy tegyük hozzá ezt is. Most ugye hát a Niklandet bedobtad, még onnan is vele, az ő segítségével is még így visszautalhatunk korábbi dolgokra. Tehát most ugye a Nikland, hát mondjuk így csúcskorszakában, tehát a 90-es években, amikor még nem is feltétlenül arról volt szó, hogy ő nagyon manifest módon tolódik a jobb oldal, szélső jobb felé.
Ki ő egyébként? Egy pár szót tudsz róla mondani?
Igen, tehát a Nikland, ő egy azért érdekes szerző, mert ő ugye egy ilyen, ennek az akceleracionizmusnak, annak a típusú ilyen technológia, elméleti filozófiai irányzatnak vált az ilyen nagyhatású képviselőjévé, ami hát az egész ilyen technofilozófiai gondolkodást a 90-es években átalakította, reformálta, tehát ugye ez a accelerációnak az elmélete van itt egy ilyen speciális módon tálalva az ő közvetítésében, ugye az, hogy mondjuk a kapitalizmust hogy kell technokapitalizmusként elgondolni, és ugye valójában itt ez a Landi gondolat nagyon-nagyon leegyszerűsítve, most banálisan mondom, kb. Arra azon alapszik, hogy igazából ezeket a kapitalista struktúrákat, meg folyamatokat valójában nem lehet lefékezni, vagy nem lehet ilyen módon akár a baloldali kritika mentén támadni, vagy ellenállni neki, hanem hát gyakorlatilag a technotőke, ez a Lendnek az egyik fogalma, a technotőke egy ilyen folyamatos gyorsulásban van, és maximum ugye azt lehet várni, hogy ez a gyorsulás, ez valójában így implodál, vagy így szétrobbantja magát a struktúrát. De az az érdekes, és talán innen kötnék vissza, most a Nick Landet nem tudjuk teljesen így rekapitulálni, ő amúgy tényleg a kortárs ilyen, technofasiszta, vagy szélső jobboldali gondolkodásnak az egyik ikonjává vált mára, de ez azért a 90-es években nem volt teljesen így. Ő egy ilyen nagyon furcsa cyberpunk kultúrát, mondjuk a poststrukturalista filozófiával ötvöző gondolkodóként volt ismert. De, és itt kötném vissza, hogy nagyon izgi volt az ő ilyen filozófiai forradalmának is az egyik része, hogy hogyan lehetett ugye itt a popkultúrát, meg ezeket a műfaji elemeket bevonni az ilyen filozófiai politikai diskurzusba, a cyberpunkot, ami ugye akkor volt a kvázi a csúcsán a saját fejlődésének, és hogy lehetett ilyen, hogy is mondjam, mondjuk egy olyan világot, vagy egy olyan fikciót, teóriafikciókat, olyan víziókat közvetíteni, amik mondjuk, ez egy másik fogalom, mondjuk cybergótikusak voltak, ugye ez a kibergótikának a fogalma. A kibergótika alatt itt most csak annyit érdemes érteni, hogy ugye a Nick Land víziójában is megjelennek olyan elemek, amik ilyen kvázi gótikus középkori hangulatúak. Tehát, hogy ő például a technológiát azt így úgy ábrázolja, vagy úgy jelenik meg, hogy mondjuk bizonyos démonok hatják át ennek a technológiának a működését, tehát, hogy ő gyakorlatilag így belecsempész, akár a Baudrillardtól tanult ilyen sci-fi teória alkotásnak a segítségével, ilyen a gótikus szubkultúrákra emlékeztető elemeket. Tehát, hogy góticizálja ezt a technológiai gondolkodást. Tehát ezzel valójában a dolognak az irracionális aspektusait hangsúlyozza ki, talán az itt egy fontos része ennek. De hát ez itt, ennek nagyon sok köze van a tényleg itt a műfaji irodalomhoz, meg a konkrétan a szkifikhez, és a szkifikben, meg konkrétan abban, amit mondjuk kibergótikus szkifinek hívnak, ott a 80-as években, például az egyik ilyen vezető franchise meg zsáner már a 80-as években az a Warhammer 40.000 volt. A Warhammer 40.000 az egy olyan franchise, ami alapvetően egy ilyen tabletop stratégiai játéknak a világ keretéül szolgál, és ugye kis figurákat mozgatunk szabályok szerint, figurákat festegetjük, stb. És ezzel csatákat játszunk le, tehát ez egy ilyen stratégiai asztali játék volt, ami köré ugye kiépült egy nagyon komoly regényekből, meg egyéb médiatartalmakból álló ilyen transzmediális világ. De ez már eleve ugye eléggé militari volt a maga módján. Ennek a militari karakternek tényleg megvolt és megvan a maga ilyen komoly műfaji hagyománya. Tehát a Warhammer is kb. Olyasmi, lehet, hogy ez ismerős, mint a Robert Heinleinnak a Starship Troopers című regénye, ugye sci-fi klasszikusa az 50-es évekből. Igazából mondhatjuk azt, ezt össze is lehet kötni, hogy annak a regénynek bizonyos elemei vagy hatása lesz itt kibontva a Warhammer 40.000-ben. Na most ez a hagyomány, ez kb. Ezt a military skiffinként is nevezik. Ennek vannak ilyen kortárs formái, például John Salci nevű szerző, aki a Vének háborúja címmel egy nagyon ilyen kortárs világsikert is írt a military skiffiben, de ezt hosszan lehetne fejtegetni. A lényeg az, hogy ezek olyan világok, amik alapvetően egy, hogy is mondjam, önmagukat egy ilyen intergalaktikus háború körül építik fel. Tehát, hogy a Warhammernek is az egyik alapmondása, hogy hát igen, ebben a világnak, ebben a világban, amiben élünk, vagy ez az univerzum, ez gyakorlatilag a háború alapelve, a háborút használja ilyen ontológiai alapelvnek. Tehát, hogy
Amúgy talán az is érdekes, hogy nagyon távoli jövőben van posztulálva az egész, tehát hogy ilyen értelemben nagyon elemelt a történet.
Igen, igen. Na most talán itt még érdemes lenne itt a Heinleinről még egy kicsit beszélni pár szót, tehát erről az 50-es évekbeli regényről, mert akkor kezdődik ez az egész ügy, és tényleg ez a háború utáni kontextushoz is segít minket azt árnyalni, amit már itt érintettem itt az Evolával, meg ezekkel a dolgokkal. Máig nagy viták vannak például arról, hogy ez a Starship Troopers, ez mennyire mondjuk egy fasiszta mű, vagy mennyire nem. Itt ilyen nagyon különböző vélemények vannak, szerintem nem olyan könnyen eldönthető ez a kérdés, de az biztos, hogy az a világ, amit ebben a regényben megjelenik, ugye az egy olyan ilyen kvázi spártai katonai disztópia, amit itt látunk. Ahol ugye, amit gyakorlatilag egy ilyen katonai pucs alapján létrejött katonai vezetés irányít, és látszólag vannak demokratikus elemei annak a társadalmi struktúrának, de van egy nagyon erős kettősség az állampolgárok státuszát illetően, ugyanis ugye ebben az egész regénynek az ideológiája az, hogy minden joggal kötelesség jár. Tehát, hogy minden jogot, vagy kötelesség az, ami legitimál, tehát akinek szavazati joga van, tehát aki a teljes állampolgársági státuszra vágyik, annak szolgálnia kell. Tehát csak a veteránoknak lesz teljes állampolgársága. És ilyen módon egy ilyen nagyon militarizált, mondom, ilyen űrspártai, vagy ilyen space spártai víziót hoz az egész regény, ahol hát ezek a, hogy is mondjam, hadászati vagy katonai erények játsszák a központi szerepet, és az ilyen módon működő háború alapú emberiség, az ebben a könyvben ugye egy ilyen csillagközi küzdelmetben vesz részt egy ilyen bogár civilizációval szemben. Ott a 50-es években mindig azt mondták, hogy ugye ezek az arachnoidok, ugye így nevezték őket, ez valójában a 50-es évek popkultúrájában sokszor megjelenő ugye ilyen big bug, ilyen óriás rovar vagy rovar mitológiának az elemei, ami alapvetően a rajtudat, stb. Tehát ez valójában a Szovjetuniónak egyfajta ilyen science fiction metaforája. És ez a regény is erre játszik rá.
Az 50-es években nem meglepő módon.
Így van, így van. De aztán, hogy is mondjam, ez a regény, ez tényleg aztán meghatározott nagyon sok mindent a későbbiek során. Van, aki utálta, van, aki nem. Tehát itt ilyen politikai, a science fictionon belül is voltak ilyen erős politikai ellentétek, hát a Heinleinnel kapcsolatban, aki hát így ő is egy volt veteránként, azért ott a McCarthy időszakban eléggé ott részt vett különböző ügyekben. Tehát, hogy politikailag is angazsált volt, csak ezt akarom mondani. És hát ez a regény akkor műfaj alapító lett, és nagyon sok ilyen hadászati sci-fi jelent meg, ami hordozta ezt a háborúcentrikus militári ember ideált.
Lehet, hogy ezt el is hagyhattuk, mert mi konkrétan ezt is beszéltünk a Warhammerre, vagy visszatértünk rá. Egy dolog, hogy én már ezt a regényt ennek a filmes adaptációjában ismertem, ami körülbelül egy ilyen B-filmes skifinek mondanám. Szerinted miért csinálják meg ezt a filmet utána? Szóval, hogy a 90-es években akkor épp az ott minek volt a zeitgeistje, vagy mit akart megmutatni? És szerinted ott mennyire ez a fasiszta szál erős, vagy mennyire nem?
Ott felerősödik, ott vizualitásában is, tehát, hogy ott egészen konkrét Leni Riefenstahl utalások meg omázsok vannak, de azért tegyük hozzá, hogy azért ez az egy nagyon trükkös film.
Igen.
Tehát, hogy a 97-es Starship Troopers, tehát ugye magyarul talán csillagközi invázió, igen, talán így futott, És ugye, hát ez azért tudjuk, hogy ez nem akárki rendezte, ezt a Paul Verhoeven rendezte, aki ugye a Robotzsaruval is ugye már egy sztárrendezővé avanzsált, de ezt a Robotzsaruból is tudjuk, és az ő hát korábbi szerzői filmjeiből, hogy ő azért nem egy iparos valójában, profi annak is, tehát a hollywoodi igényeknek eleget tud tenni.
Hát ő amúgy nem is amerikai egyébként, igen, ugye ez igen, fontos, hogy ő egy igen, holland, mint van. A nevéből talán kigondol, vagy végiggondoltuk.
Igen, és az ő holland filmjei is, és nagyon kiváló és nagyon érdekes ilyen szerzői történelmi filmek, mondhatjuk. És aztán, amikor ő ugye átmegy Amerikába, és elkezd ott a hollywoodi közegben dolgozni, akkor jönnek ezek a Robotzsaru, meg a Elemi Ösztön, és még nagyon sok minden más, de hát ezek azért, tehát nem B-mozik, hanem ezek eléggé összetett így a műfai meg a szerzői között ingadozó filmek, hogy vannak erős szerzői kézjegyek. Az egyik erős szerzői kézjegy, például a szatírikus hajlam, tehát nagyon erős a média szatíra, például ezekben a filmekben, és nagyon erős a társadalom és technológia kritika. És ez a Starship Troopersben is megjelenik, tehát hogy itt az a trükk, hogy valójában ő egy olyan filmet hoz létre, ami fogyasztható ilyen naív szemlélő számára egy B-mozi szintű fasiszta propagandaként, miközben egyszerre lehet látni ezt egy posztmodern paródia és szatíraként is. Tehát, hogyha azt alaposabban megnézzük, rengeteg ilyen elidegenítő elem van, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mit nézünk, annak a háborúnak a propaganda filmjét, vagy egy ilyen kritikai csavart. Tehát szerintem egy zseniális dolog, érdemes újra nézni ilyen kritikai szemmel is, mert másik olvasat tárul fel. Tehát, hogy ő már azt csinálja, hogy ő már érzékel a Heinlein eredetinek ezt a militári étoszát, és kritikailag viszonyul hozzá, és ezt így gyakorlatilag eltúlozza, tehát a vizuális értelemben is fasizálja, de úgy, hogy ez gyakorlatilag egy szatírává változik, vagy egy ilyen média kritikává.
De ugyanez a probléma Warhammerrel is, nem? Tehát, hogy ott is arról beszéltünk, hogy egyfajta ilyen szatírikus, vagy egy szatírikus világa van ennek, de nagyon erősen eltúlzott, tulajdonképpen van, aki így úgy olvassa, mint így a 80-as évek tecserizmusának egy ilyenfajta lenyomatát, vagy annak az ilyen hiperakcelerált változatát, mint ahogy ezt a fogalmat már használtad. De hogy mégis azért ennek komoly veszélye is van. Tehát, hogy itt ennek egy hívása van, ez csábító. És csábító arra, hogy nagyon is, hogy mondjam, úgy vegyük a dolgokat, ahogy ott vannak, hogy azok az eskük, azok az elemek, amik mondjuk egy xenofób, übermens tudatú világot építenek föl, azokat egyszerűen a játékos vagy néző, vagy ugye most a kettő már nehezen eldönthető, hogy itt mit csinál, de hogy ezzel minden esetre interaktál, hogy ezeket komolyan veszi.
Igen, valóban, tehát, hogy itt az a veszély áll fönn, hogy a Warhammert is valójában lehet úgy fogyasztani, gamerként, nézőként, játékosként, ahogy akarjuk, hogy valójában nem tudatosítjuk ezeket az önreflexív, szatirikus elemeket a történetben, hanem egy az egyben, hát gyakorlatilag, mint egy ilyen technofeudális, kibergótikus, ha akarjuk, ilyen space-fasiszta apoteózisként nézzük az egészet. Amúgy erre maga a világ számos ponton lehetőséget ad, tehát egy ilyen, ugye ez a gótikus elem, amit így már korábban kiemeltem, azért is van, meg ez a technofeudalista ügy, mert hát itt az emberiség ebben a világban egy teokráciában él. Tehát, hogy egy olyan társadalmi struktúrában, ami a középkori társadalmi struktúrákra jellemző, tehát itt eléggé egymással nem kompatibilis társadalmi rendek működnek, mindenkinek megvan a helye, tehát gyakorlatilag tényleg egy ilyen nagyon erős kvázi kasztrendszer van, ami alá van rendelve egy ilyen teokratikus uralkodónak, az úgynevezett Isten császárnak, aki egy olyan lény, aki már gyakorlatilag ilyen hát félhalott állapotban van, de mégis mesterségesen életben tartják egy ilyen kibernetikus trónon, amit és úgy tartják életben, hogy ilyen pszichokinetikus vagy ilyen pszichképességekkel rendelkező embereket áldoznak fel neki a lélekforrasztásnak nevezett módszer segítségében, tehát, hogy a ilyen pszichikus képességekkel rendelkező alanyoknak az életerejét vagy pszichikai energiát szívja fel, mint egy ős vámpír. Ez ennek, ja, tehát, hogy ez egy ilyen meredek ügy.
Hát ez elég meredek, igen, tehát innen érthetjük ezt a fajta
tehát ez egy
túlzó elég, igen, működését, igen.
De azt tudni kell, hogy ez a világ, ez tényleg ilyen faji értelemben is a tisztaság köré épül. Tehát, hogy itt ugye az a probléma, hogy itt az emberi világot körülveszik nem emberi fajok, a nem emberi fajokkal szemben ez a tisztaságát védő emberiség ellenségesen viselkedik, tehát abszolút van egy ilyen rasszista attitűd ebben az egészben, illetve ugye van egy másik szintje a valóságnak, az immatérium, a hiperűr, amit démonok, vagy ilyen démonnak tekintett entitások, a káosz világát benépesítő lények sokasága alkotja. És ugye, hát ez gyakorlatilag egy megfelel ennek a cybergótikus démon hitnek, vagy démonológiának, egy ilyen elképzelés, egy ilyen szörnyű túlvilágról. Ugyanakkor ezek a lények, ezek úgy érkeznek meg a mi síkunkra, hogy eltorzítanak, megfertőznek emberi gazdatesteket, vagy hordozókat, mutációkat okoznak, ezért folyamatosan visszatérő elem a purgálás, a tisztítás, hogy akkor az igazi emberséget ezekből a fertőzésekből, abból, hogy hát, hogy valahogy így differenciálódjanak, átalakuljanak, alternatív identitás, ezektől meg kell szabadítani, mert ez a káosznak a betörése a mi világunkba. És ugye erre megvan, vannak az inkvizítorok, akik purgálnak, és hát ott vannak mondjuk az űrgárdisták, akik hát ennek a militaris kifi világoknak a központi karakterei, ezek olyanok, mint a Starship Trooperek a Heinleinnél, csak ennél is sokkal durvábbak. Tehát ezek ilyen gyakorlatilag ilyen félig mechanikus lények, akik így kiborgizálódtak is, gyakorlatilag olyan óriások, akiket kitenyésztenek a szószoros értelmében, tehát különböző ilyen beavatkozásokkal, tehát mesterséges szerveknek az elültetésével, biotechnológiával, erre a harci feladatra, ami az emberiségnek a védelme lenne. Tehát, hogy ezek gyakorlatilag olyan figurák, akik ilyen hatalmas exoszkeletonokkal mozognak, ugye ilyen harci páncélokkal, amikkel ugyanúgy egybe vannak nőve. Tehát, hogy ezek gyakorlatilag ilyen kiborg keresztes lovagok. És itt megint nem tudom, ez a világban ez megjelenik. Tehát ezeket ennek tartják, ők keresztes lovagok, akik ezt a tiszta emberiségnek az ügynökei. Tehát,
na most, igen. Ugye ami érdekes az egészben, hogy ez egy önmagában nagyon bonyolult metatextus, amit elmondtál, de hogy ez íródik regényben, íródik táblajátékban, íródik szerepjátékban, íródik filmen, és íródik most tanában az utóbbi, nem tudom, 10 évben ebbe a gamer világba is. Tehát, hogy, mert azt hiszem, hogy és akkor ez a kérdés, hogy ezek a fajta médiumváltások, meg tulajdonképpen mi a probléma ezzel? Szóval, hogy így önmagában azért ez elég erős, hogyha ezt így analizáljuk, vagy lebontjuk akkor ezeknek az elemei, de hogy látod, hogy mi a probléma ezzel? Van-e probléma ezzel?
Hát most azért már
nem jó, is, hogy jó ez a kérdés így, de hogy na, szóval, hogy hogyan tudunk közelíteni ehhez mégiscsak?
Jó ideje, erősen kontroverz ez a történet, de tényleg politikailag is. Ugye hát ehhez nyilván hozzát, ez az, amiről itt a beszélgetés első részében, amit ez a beszélgetés első részében fejtegettünk, hogy ugye itt a gamer világ is belevonódik ebbe a metapolitikai küzdelembe, és hát azt szokták mondani, különben a szakirodalomban, hogy ugye azok a játékok például, vagy azok a tartalmak, amiket mondjuk ilyen extremista közösségek hoznak létre, tehát azok, amik célzottan mondjuk ilyen propagandisztikusak, és így tovább. Ezek valójában nem a leghatékonyabbak a mondjuk a rekrutáció szempontjából, mert túl explicitek. Tehát ezeket már csak azt találja meg, mivel a neten sem olyan egyszerű ezekhez hozzájutni, aki már egyenesen keresi, és valamilyen módon módon már...
Angazsálva van.
Angazsálva van. Tehát, hogy mondjuk ott a Hezbollahos first person shootereket azért az kevésbé adja magát. Tehát, hogy ezek azért nem mainstream dolgok, ezek azért ott vannak ennek a közegnek a bugyraiban, mondjuk így. Aki szeret, hozzá lehet férni ehhez. Amúgy különben hihetetlen dolgok vannak, hogyha ezt a részét nézzük. Nekem a kedvencem ez a Cult Games nevű osztrák cég, ami hát ilyen identitáriánus játékokat hoz létre. Tehát, hogy például van egy olyan, ezt 2020-ban csinálták, a Heimat Defender. Tehát ez, és akkor a No Man is No Man értjük, és ez különben fantasztikus, tehát az AFD is támogatja ezt a játékfejlesztést, a játékfejlesztő céget, és így ők így termelnek ilyen típusú, hát akciójátékokat, mondjuk így, amik ezt a világképet, migráció ellenességet, stb. Így propagálják. De csak azt akarom mondani, hogy ezek azért nagyon speciális tartalmak, amik nem a leghatékonyabbak a rekrutáció szempontból. Ezek úgy megerősítik az identitást, stb. Ez oké, de nem a feltétlenül a rekrutáció, vagy a fertőzés, vagy hogy akarjuk ezt nevezni, nek az eszközei. Viszont azok a tartalmak, amik mainstream tartalmak, tehát amik mondjuk előtérben vannak, és mondjuk alkalmasak arra, hogy kisajátíthassák őket, vagy ugye alternatív módon lehessen játszani, vagy modolható, amitről beszélgettünk korábban, azok sokkal hatékonyabbak ilyen módon. És mondjuk a Warhammer az ez, hát ez egy csúcs franchise, azt mindenki ismeri, tehát mondjuk a legújabb játék ebben a franchise-ban, a Space Marines 2, az a tavalyi évnek, vagy hogy már tavaly jelent, meg 2024-25, ez tök új, ez a játék, ez egy ilyen AAA, tehát a legmainstreamebb blockbuster játék jelenleg, itt a konzolokon meg a PC-n, ez egy ilyen third person shooter, stb. És nagyon sikeres, és egy nagyon jó játék. Tehát, hogy ez itt milliós eladások, tehát itt komoly piacot ér el, vagy hát komoly felhasználó mennyiséget, és akkor ugye a probléma itt néha az és erről vitáznak a diskurzusban, hogy ebben a térben, hogy vajon ott az egy probléma, hogy ezekben a Warhammer világának ezekben az ilyen mainstream megtestesüléseiben háttérbe kerül, vagy kevésbé nyilvánvaló ez a szatirikus hozzáállás, tehát, hogy egyértelműbb, vagy könnyebb például ezeket az űrgardistákat kritika nélkül hősökként, akár a fehér faj, vagy az emberiség hőseiként tekinteni, és ilyen értelemben ezt egy ilyen heroikus küzdelemként bemutatni, vagy megélni ezeket a játékmeneteket. Tehát, hogy ez éppen az esztétizáltsága miatt, és amiatt, mert hogy mondjuk nincs egy akkora, hát összetettsége, vagy nincs tér egyszerűen arra feltétlenül, hogy ezek a kritikai vetületei nyilvánvalóak legyenek, ezért ez túlzottan elviszi, vagy lehetővé teszi ezt a metapolitikai kisajátítást.
Az egyik olvasat ennek, vagy egyik miértje ez az szokott lenni, hogy mint minden ilyen franchise-nál, hogy elkezd szétíródni a központi textus, tehát a központi sztori és a műfaj elemek, és egyszerűen ez a túlírás, túlburjánzása tulajdonképpen így felemészti azt a kiinduló pontot, ahonnan a története indult. Nyilván az is, hogy más generációk dolgoznak már rajta, más alkotók, tehát hogy az eredetitől eltér. Na most ugye, ami, és itt nagyjából már kezdünk ugye a végére is kifutni, hogy ugye nem csak amit már felvetettünk, hogy nem csak a játékokról van szó, hanem egy nagyon komoly szubkultúra épül ezek köré. Tehát, hogy amiket mondtál, hogy a Discordtól elkezdve egy csomóféle módon kommunikálnak, tehát ilyen gaming community-k jönnek létre, ami nyilván itt egy ilyen külön érdekes az ideológiai indoktrináció szempontjából.
Igen, ugye a szakirodalom arra is hivatkozik ebben az esetben, hogy valójában azért is használhatják, vagy azért is vonzó ez mondjuk a szélsőséges ideológiákat képviselő csoportok számára, mondjuk így ilyen tevékenységet kifejteni ezekben a gamer világokban, mert ugye ezekben a kommunikációs terekben sokkal kevésbé ellenőrzött, vagy egyáltalán nincsen ugye moderálás. Tehát, hogy sokkal kevésbé vannak olyan, talán a Discord figyel már erre, meg X helyen figyelnek, de azért sokkal puhább ez a moderáció, és sokkal könnyebb felépíteni ilyen kommunikációs közegeket. Meg könnyebben kódolhatók, tehát, hogy ugye már olyan értelemben, hogy leplezhetőek ezek a nyílt politikai üzenetek, mondjuk ilyen gamer nyelven, vagy egyéb módon.
Illetve ugye nagyon kevés az ellenállás ennek, igen. Tehát, hogy ugye működnek azért ezekben a rendszerekben ilyen flagek, és akkor azt egy kommentet lehet flagelni, azt valami, vagy AI, vagy valaki ugye ellenőrzi, de ugye legtöbb esetben az a tapasztalat, hogy egyszerűen csak kilépnek, vagy elhagyják az emberek. Tehát, hogy ez a fajta konfrontáció az online térben talán még kevesebb, mint hogyha ez nem tudom, a nyílt utcán történik, mert nem biztos, hogy ez most így párhuzamba állítható, de hogy...
Igen. Hát meg ez is megy, meg hát azért, hogy is mondjam, tényleg a kultúrharcnak, az általános kultúrharc is leképeződik ezekben a terekben. Tehát, hogy ugye ugye van az, hogy bizonyos gamer csoportok, akik mondjuk inkább mondjuk az alt-right felé orientálódnak, vagy ilyen mondjuk ilyen jobboldali ideológiákat képviselnek, azok ugye magukat fenyegetve érzik a játék tervezésnek attól a trendjétől, amiket ők mondjuk woke-nak tekintenek. Tehát ez az egész woke probléma, ez itt a játékvilág, gamer világban is van, sőt maga az, hogy woke game, ez egy műfaji jelölő. Tehát, hogy ezt egy ilyen kvázi műfajként is értelmezik, és hát akiknek ez nem tetszik, azok eléggé komolyan hát neki mennek, vagy szembeállnak ezeknek a dolgoknak a kiépülésével. Ugye ez a híres 2014-es, 15-ös Gamergate, ami egy ilyen híres, ilyen, hogy is mondjam, egy ügyé vált itt a gamer közösségen belül, de hát ennek ez volt az alapja, hogy a különböző ilyen feminista jellegű, vagy woke jellegű tartalmak megjelentek, képviselték ezeket játéktervező, női játéktervezők, vagy női gamer kritikusok, és hát akkor egy ilyen nagyon durva, hát ugye fenyegetések, karaktergyilkosságok,
nőbántalmazó, vagy...
Tehát ez egy eléggé súlyos eset volt, de hát ugye ennek az nagy része ugye a 4chan-en történt, ami ugye itt az alt-right kifejlődésének egy ilyen online gyűjtőhelye volt. És hát beszélnek arról, hogy is mondjam, itt szakértők, hogy hát ugye ez eléggé még inkább jobbra tolta a bizonyos köreit a gamer community-nek, tehát, és ez nagyon jó rekrutáció, tehát hogy innen már könnyen eljutottak sokan ebbe az alt-right térbe. Tehát, hogy az egy ilyen ugródeszka volt ez a történet. Mondom én, ez egy tök bonyolult, én ezt most így tényleg így ilyen inkább így nagyon távolból akartam felhozni, mert ez azért ez egy bonyolult eset, hogy pontosan milyen pozíciók voltak, meg hogy történt. De ez egy sűrűn felemlegetett etapja ennek a témának. Tehát ez a Gamergate. De még itt a Warhammer kapcsán, meg a Military Skiffy kapcsán, még csak annyit, hogy ugye van egy olyan része is ennek, és ezzel így kis lép ez a történet a gamer világból, hogy ugye például ezek a kódok, a Warhammernek egyes ábrázolási mintái, vagy vizuális patternjei, ezek így mémekként önállósulnak is, és ugye ezek sokszor olyan tartalmakat lehet vele közvetíteni, amik hát ilyen nehezen megfogható módon, de hát hozzák ezt a típusú ilyen szélsőjobboldali ideológiát. Ugye egy nagyon elhíresült ilyen mém volt, a God Emperor Trump mém, ami ugye Trumpot ábrázolta a Warhammer 40.000 Isten császárának a páncélzatában, egy ilyen diadalmas pózban. És hát ugye itt azonosítódott a Trump ezzel az emberi fajt védelmező, ilyen technofeudális uralkodóval.
Tehát nem egy kritikai...
Ez nem kritikai,
nem kritikai pozícióból készült.
Így van. Aztán ennek lehet kritikai reflexiója is, meg megcsinálták ezt szoborban is, egy alkalommal egy művész, de azt már talán ugye ennek már egy ilyen szatirikus kritikája volt, de a lényeg az, hogy ugye ez tényleg itt ennek az online kultúrának, akár alt-right, vagy akárminek is nevezzük, ennek a kultúrának ez egy a kódjainak, a szótárának a részét képezi. Ez a típusú ilyen gamer forrású, vagy science fiction forrású ikonológia, vagy hát ezek a jelek.
Igazából én azt akartam kérdezni, hogy is mi a helyzet a magyar kontextusban. Uh-huh. Visszafoglaljuk Szatmár Németit a Minecraftban, vagy?
Hát próbáljuk meg, de hát kevésbé. Én például egy dolog rémlik, nem látom át ezt az túlzás, hogy annyira átlátnám ezt a dolgot. Én érdekesnek találnám azt, hogy, de azt erre kevés információm van, hogy ilyen típusú mondjuk illiberális vagy jobboldali játékfejlesztés lenne. Ez én, mintha ilyet nem látok ilyet, pedig ez izgalmasan kiegészíthetné akár ugye a nemzeti filmes trendet, ami amúgy is ugye ilyen metapolitikailag most nagyot megy, de láthatólag itthon azért ezt a gamer kultúrának ez a felfedezése ilyen metapolitikailag azért ez még nem történik olyan nagy.
Vagy hát tulajdonképpen ugye az MTK most már lassan 10 éve alapította meg az első gamer szakosztályát, tehát ilyen értem az állam egyébként teljes mértékben beszállt az e-sportba, és az tehát hogy az, hogy, hogy válogatott legyen, hogy tulajdonképpen ebbe is képviselje magát Magyarország, ez mondjuk erőteljesen összefügg azzal a fajta, nem tudom, sportképpel és emberképpel, amit mondjuk a mostani rezsim egy ideje már képviselni hivatott.
Ez egy tök érdekes téma. Én nem mondom, hogy ennek így minden szeletével tisztában vagyok, hogy mondjuk így az itthoni gamer sztoriba pontosan mi megy. Azt látom, vagy annyit leszűrtem, hogy is mondjam, ez a woke, anti-woke téma, ez része a gamer podcasteknek, tehát, hogy ez abszolút előjön, de például láttam olyan műsorokat, ahol ezt próbálták kifejezetten tárgyilagosan megközelíteni, tehát ugye van ez az a podcast, tudjátok, ami ilyen, az egyik ilyen az összpodcastek közül az egyik legfontosabb, ez a VR podcast, ott is foglalkoztak ezzel, és ott például azt a megoldást választották, hogy ezt ilyen nagyon tárgyilagosan, gyakorlatilag, mint a woke játékokat, egy ilyen kapitalista identitás műfajként kezdték el kezelni. Tehát azt mondják, hogy ez egy választható termék, amit aki akar, ezzel játszik, aki meg nem akar, az meg játszom mással. Tehát egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, ilyen nagyon úgymond tárgyilagosnak tűnő neoliberális gazdasági szemléletet érvényesítettek ezzel a kérdéssel szemben.
Ja. Akkor még várnunk kell arra, hogy mi fog ezen a fronton történni.
Hát lehet, hogy történnek lehet, dolgok, hogy történik, hát telefonáljanak be a hallgatók, vagy szóljanak, hogy mi van, mert ugye mi se vágunk meg mindent, meg nem látunk át mindent. Lehet, hogy éppen zajlik egy ilyen turulforradalom valahol a magyar gamer világban, vagy lehet, hogy az ős magyarok is valamit fejlesztenek éppen, én el tudnám képzelni.
Amúgy érdekes lenne megnézni, hogy a Békés Márton, aki a hazai új jobb oldal kulturális forradalmának egyik nagy teoretikusa, vajon mit gondol erről? Ha hallgat minket, nagyon kíváncsi lennék a véleményére.
Viszont most meg kell köszönnünk Nemezi Mário részvételét és gondolatait. Köszönjük, hogy itt voltál. Ez volt a No Passarán. Folytatjuk.
Sziasztok!
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 Tiranía, todos contra la reacción, todos contra el fascismo.